A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a napvendége pedig György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára. Tudom, hogy nem teljesen az ön területe az infláció és az energiaválságnak az alakulása, de mégiscsak a kormány képviseletében van itt. Államtitkár úr, vajon szint, mondja meg, legyen kedves, hogy mi a kormánynak a hozzáállása a láthatóan elszabaduló árakról.
Mi közgazdászok azt gondoljuk, hogy mindenhez is értünk, ami közgazdaságtan, és ez lehet, hogy így is van, de a kormánynak valóban nem feladata az infláció kezelése, a Magyar Nemzeti Banknak feladata az infláció kezelése. Egy, kettő, a kormány túlmutatva azon, ami a feladata, bevezette a rezsicsökkentést, vagy a hatósági, az egyetemes szolgáltatói árazást Magyarországon jó pár évvel ezelőtt, még 2013-ban talán, és azóta fixálva van a rezsi. Most gondoljon abba bele, hogyha Spanyolországban élnénk, ahol nem is gázzal termelik a villamos energiát, mégis a gáz ára határozta meg a lakossági piaci rezsiárakat, 40%-kal növekedtek a rezsiköltségek. Nálunk nem. Vagyis, amit a kormány ebben a kérdésben megtett, azt meg is tett. És azért ne feledjük el, hogy 2007-2008-ban is magas volt az infláció, magasabb, mint most, de akkor a válságkezelés címszóval a baloldali kormány elvette a 13. havi nyugdíjat, elvette egy havi bért a munkavállalóktól, most visszaadjuk a 13. havi nyugdíjat, most kapnak a nyugdíjasok 80 ezer forint nyugdíjprémiumot, és a gazdasági növekedés miatt még lesz egy korrekció, ezen kívül az infláció miatt lesz egy korrekció a nyugdíjukban, és a kormány vagy a miniszterelnök felvetésére elkezdtek tárgyalni a partnerek, a szociális partnerek, a munkáltatók és a munkavállalók érdekképviseletei a 200 ezer forintos minimálbérről és a 260 ezer forintos garantált bérminimumról, és erről megállapodás született, és január 1-jével 200 ezer forint lesz a minimálbér, 260 ezer forint a garantált bérminimum, reálértéken, tehát már az inflációval korrigálva, ez azt fogja jelenteni, hogy 99,8%-kal növekedett a minimálbér vásárló ereje 2010 és 2022 között. Hangsúlyozom, ebben már benne van az infláció is, az inflációval való korrigálás. Ezt kell összehasonlítani azzal, hogy 2002 és 2010 között 2,5%-kal csökkent a minimálbér vásárló ereje.
A mindennapjainkat ugyancsak befolyásolják az üzemanyagárak. Ezek alakulása is láthatóan fölfelé megy. Csekély igaz, hogy környezetünkben is magasabbak az üzemanyagárak, de hát a gazdasági folyamatokat is alapvetően befolyásolja ez a tényező. Erre milyen válasz lesz a kormány részéről?
Köszönöm, hogy folytatjuk a témát, mert azért jöhetek én számokkal, hogyha az emberek most azt érzékelik, hogy hiába az elmúlt 10-11 év eredménye, amikor sokkal jobban nőtt a reálbérük, most pedig úgy érzik, hogy nem nő, mert mert bizonyos termékeknek, így az üzemanyagárnak a drágulása úgy érzi, hogy elviszi a pénzüket. Hiába mondom azt, hogy augusztusban is reál értelemben 4%-kal többet érnek a bérek, mint az azt megelőző év augusztusában. Mindenkit frusztrál az árdrágulás. De még egyszer mondom, hogy az árdrágulással való küzdelem, az inflációval való küzdelem, az mindenhol és mindenkor a jegybankok feladata.
Rátérünk az ön területére, szakterületére, már a műsor első részében ugyan említettük a forrás oldal, de hát szerintem a kedves hallgatókat foglalkoztatja, hogy az ön által képviselt Innovációs Technológiai Minisztérium mégis szaladt, mekkora pénzt tudtak megmozgatni a válság menedzselésére, a gazdaság újraindítására. És akkor szerintem egy-két fő programot emeljünk is ki belőle.
Én a kormányról beszélek mindig, és a kormányprogramról, az, hogy most az Innovációs és Technológiai Minisztériumon keresztül realizálódik, az csak egy technikai kérdés. Valójában azt lehet mondani, hogy a gazdaság újraindításához közel 600 milliárd forintnyi forrás áll a vállalkozások rendelkezésére, visszanemtérítendő vagy feltételesen visszanemtérítendő formában. Ezen kívül pedig annyi 0%-os államilag támogatott hitel, amennyire a vállalkozásoknak szüksége van. Ez most jelen pillanatban azt jelenti, hogy a válság kitörése óta idevéve a krízis hiteleket, tehát a válság alatt folyósított hiteleket és az azóta folyósított hiteleket, 4500 milliárd forintnyi hitel államilag támogatott és a jegybank által támogatott kedvezményes hitel jutott a vállalkozásokhoz. És akkor nézzük a programokat. Van egy 210 milliárd forintos technológiaváltó támogatási program. Erről sokat beszéltünk a szünet előtt, hogy ennek mi a feladata, segítse a versenyképességi fordulatot Magyarországon. Nem ingyen pénz, vissza kell fizetni, hogyha valaki nem teljesíti az alapvető digitalizációs feltételeket, és nem teljesíti azt, hogy húzza magával az ő vállalkozásának a növekedése, húzza magával a GDP növekedést, a magyar gazdaság növekedését. Van egy magyar falu vállalkozás újraindítási programunk. Ebben összesen a júniustól számítva a következő év közepéig egy 75 milliárd forint áll rendelkezésre. Ebbe a programba falusi mikrovállalkozások, 9-10 főnél kevesebbet foglalkoztató társas vállalkozások jelentkezhetnek. Nagyon, ha valamire büszke lehetek, akkor erre a programra büszke vagyok, hogy ezt a kollégáimmal megalkottuk, ugyanis az első körben a 27 milliárd forintos támogatásból 2600 cég jutott támogatási forráshoz. Ezeknek a cégeknek a 86%-a soha korábban semmire nem pályázott, és nem is jutott forráshoz. És most van
folyamatban. Ez szerint akkor nem csak a csókosok kaptak pénzt.
Nem csak a csókosok kaptak.
És nem csak a csókosok.
Én értettem a kérdését. Tehát itt olyan pályázatokról beszélünk a technológia váltó esetében is, meg ennek esetében is, hogy egy automata értékeli a pályázatokat. Azt szerint, hogy azok mennyire jó minőségűek, milyen vállalások vannak abban, hajtanak-e végre energiahatékonysági beruházást, technológiát váltanak-e, vásárolnak-e licenzt, igénybe vesznek-e tanácsadást, igénybe vesznek-e képzést. Tehát gondolnak-e a jövőre, gondolnak-e a náluk dolgozók munkahelyének megerősítésére, bebiztosítására, a termelékenységük növekedésére, növelésére. Eszerint pontozzák az irányító hatóság munkatársai egy automata sablonban ezeket a beadott pályázatokat, és az alapján ítélik oda a forrást. És ugyanez a helyzet a Magyar Falu Vállalkozás Újraindítási Programnál is. Ott egyébként beérkezés sorrendjében bírálják el a pályázatokat. Ott azt lehet mondani, hogy a most megemelt, a 27 milliárd után újra kiírt újabb 18,5 milliárd forintra az első nap beérkezett 400 pályázat 3,4 milliárd forintos igényre, és azt látjuk, hogy még 1500 vállalkozás szerkeszti a felületet, tehát 1-2-3 napon belül betelik, de hát aki beadja a pályázatot, az jelen pillanatban, amilyen sorrendben beadja a pályázatot, olyan sorrendben elbíráljuk, és hogyha megfelel a kritériumoknak, az alapfeltételeknek, akkor minden bizonnyal nyer is, és kap 10 millió forintot egy 70%-os támogatás intenzitással a beruházásaihoz. Ez azt jelenti, hogy ha valaki egy 14 milliós beruházást hajt végre ott helyben, legyen szó egy kis asztalos műhelyről, egy kis építőipari vállalkozásról, egy szervizről, egy fodrásszalonról, akkor kap 10 millió forintot a 14 millió forintos beruházásához. Nagyon örülünk, hogy olyan vállalkozásokat tudunk támogatni, amelyek soha korábban nem jutottak ilyen forráshoz, és ott helyben viszont az ő minőségük az meghatározza az életminőséget azokban a falvakban. És akkor beszéltem a technológiaváltó programról, a Magyar Falu Vállalkozás Újraindítási Programról, van egy piaci kutatásfejlesztés és innovációs programunk, mintegy 130 milliárd forint értékben, erre is nagyon nagy az igény a vállalkozásoknak. Átalakítottuk 2018 óta az innovációs rendszert. Az volt a célunk, hogy olyan kutatások valósuljanak meg Magyarországon, amely a magyarok számára fontos. Tehát a magyarok számára fontos témákban, mondjuk az élelmiszeriparral kapcsolatban, a vízgazdálkodással kapcsolatban, a hidrogén technológiával, a jövő technológiáival kapcsolatban, és amelyek összhangban vannak az Európai Uniós kutatási célokkal, amelyek egyébként a világ élvonalát képviselik. Tehát azt az elefántcsonttornyot, amiben a kutatóink tisztelet a kivételnek, és lehet, hogy ez a kivétel, ez egy nagy számosságú kivétel működtek. Ezeket az elefántcsonttornyokat megnyissuk a piaci igények, a társadalmi igények felé, és azt gondolom, hogy ez sikerült is.
Hogy látja a K plusz F és az innovációnak a jelentőségét, mennyiben tudtak több pénzt fordítani erre a két fontos szegmensre tekintettel arra, hogy gazdaságpolitikai döntéshozók, így ön is többször hangsúlyozta, hogy szintet kell lépni, és ne ragadjunk le egy puszta termelési színnél, és hogy lépjünk előbb-utóbb ugye a közepes fejlettségű országok csapdájából.
Kezdjük először a számokkal. 2010-ben, amikor átvettük a kormányzást, hogy az Orbán kormány, a második Orbán kormány megalakult, hiszen az első 98 és 2002 között kormányzott, akkor a GDP 1,1%-át fordítottuk kutatásfejlesztés és innovációs kiadásokra. Most, 2021-ben a GDP 1,8%-át fordítjuk, tehát körülbelül 400 milliárd forinttal többet fordítunk kutatásra, fejlesztésre és innovációra. Az elmúlt 3-4 évben olyan folyamatok mentek végbe Magyarországon, a lényegre és a példákra térve, hogy a nagy német vállalatok már nem csak gyártanak Magyarországon, amire nagyon nagy szükség van, hiszen itt tudtunk 1 millió embernek munkát adni Magyarországon, egyrészt a magyar mikro, kis és középvállalkozók, másrészt pedig azok a globális cégek, akik megjelentek Magyarországon, azok adtak munkát olyanoknak, akiknek korábban nem volt. Nekik pedig nem lehet első kanyarban kutatási, fejlesztés és innovációs munkát adni, hanem termelő munkával tudjuk őket beintegrálni a munkaerőpiacra. De az elmúlt 3-4 évben ezek a nagy német vállalatok egyre másra hozzák létre gombamódra a kutatófejlesztő központjaikat Magyarországon. Itt fejlesztik a jövő kapcsolt és önvezető járműveit, a jövő fékrendszereit, a jövő irányítástechnikai ipar 4.0-ás rendszer megoldásait.
Nem tart a német kitettségtől? Gyakori kritika ez is.
Nem tartok a német kitettségtől. Nekünk nagyon nagy szükségünk van arra, hogy valahogyan beintegrálódjunk a világgazdaságba. Azt nem mi döntöttük el, hanem a 90-es évek közgazdászai, hogy mi nem a dél-koreai utat követjük, ahol akkor 70 évvel ezelőtt, amikor ők elindították magukat az útjukon, nyilván más volt a geopolitikai környezet is, akkor a családi vállalkozásokra építettek kizárólagosan. Ez azt jelenti, hogy a Samsung 70 éve még szárított halal és fűszernövénnyel kereskedett, 30 éve gyártották az első mobiltelefonjaikat, akkor a vezérigazgatójuk kiment, megnézte a mobiltelefonokat, és azt látta, hogy annyira silány minőségűek, hogy úthengerrel átment rajtuk, kilapította az összeset. Most a Samsung a világ legnagyobb okostelefon gyártója. Mi is törekszünk arra, hogy legyenek ilyen magyar multiaink, de mi ezt 2010 után kezdtük el építeni, úgyhogy legalább 20-30, de inkább 40 évünk van arra szükség, 40 évre van ahhoz szükségünk, hogy a Samsung közelébe érjenek a vállalkozásunk.
Apropó, ha már említi, van magyar multiprogram is, azzal mi a helyzet?
Igen, ha megengedi ezt a gondolatmenetet befejezni, mert olyan, mintha nem válaszoltam volna a kérdésére. Tehát 30-40 év alatt, hogyha nem is lesz Samsungunk, de mondjuk 2030-ra vagy 2040-re lesznek olyan vállalkozásaink, mint a Shimano, amit mindenki ismer, hiszen ők gyártják a váltókat a kerékpárokhoz, szinte minden kerékpárhoz ők gyártják a váltókat, mert valami olyan tudásra tettek szert azon a réspiacon, ami másnak nincsen, akkor már boldogok leszünk.
Tehát ha lesz egy szaván ilyen fogom, cégünk, ha megéljük.
Egyébként nagyon remélem, hogy megéljük, és nem vagyunk messze attól, hogy a magyar multiprogramban kineveljünk ilyen cégeket. Itt van a kedvenc példám, a Westmont 2000 Kft. Ha már felvetettük a koreaiakat, vagy én felhoztam a koreai gazdaságot, a legrobotizáltabb, a legfejlettebb gazdaság ma a világban a koreai. A Westmont 2000, ez egy mérnöki szolgáltatásokat nyújtó Veszprém megyei cég, és célgépeket szállít a koreai gazdaságba. Tehát ha valamit ott nem tudnak megcsinálni, és ezt innen rendelik meg, az azt jelenti, hogy itt valami olyan speciális tudással rendelkezik ez a cég, amivel mások nem a világban. És mi nekik adtunk támogatást a Magyar Multiprogramban, hogy fejlődjenek. És visszatérve a kérdésére, az előző kérdésére, nem tartok a német kitettségtől. A 90-es években megszűntek a nagy magyar márkák, megszűntek a nagy vállalatok. Az volt a modell, hogy akkor a külföldi működőtőke majd ide betelepül és munkahelyeket hoz létre. Ez nem történt meg 2010-ig, vagy csak részben. Megszűnt a 90-es években 1,5 millió munkahely. Azok nem teremtődtek újra a 2000-es években. 2010 óta hoztunk létre a vállalkozókkal közösen 1 millió munkahelyet, és ebben a német vállalkozásoknak nagyon nagy szerepe volt, de most már egyre nagyobb szerepe van a koreai vállalkozásoknak, van valamekkora szerepe a kínaiaknak, nagyobb egyelőre a japánoknak, és az amerikai cégek is 100 000 magyarnak adnak munkát. Nekünk az a célunk, hogy egyensúlyt tartsunk a külföldi befektetések, a külföldi tulajdon és a magyar tulajdon között, mert nem feledkezhetünk meg arról, hogy ezek a globális cégek már nem azok a globális cégek, amelyek 30 éve voltak, amikor egy helyen termeltek és mindenhol máshol értékesítettek, hanem ezek globális értékláncok, és oda telepítik az egyes tevékenységeiket, ahol az a legjobban fial. Márpedig mi az egyetemeink átalakításával, az innovációs rendszerünk átalakításával, az egyetemeink megemelésével, azzal, hogy jövőre 2-szer akkora lesz a költségvetés az egyetemeinknek, 200 milliárdról 400 milliárd forintra emelkedik a folyó költségvetése az egyetemeinknek, és 2700 milliárd forintot számunk az egyetemi ökoszisztémákra, science parkokra, ezzel azt az üzenetet küldjük a világnak, hogy ide megéri magas hozzáadott értéket termelni képes láncszemet hozni a globális értékláncokból, és így lesz a magyaroknak munkája, és így lesz nagy hozzáadott értéket termelni képes, és magas béreket fizetni képes munkája.
Ide tartozik a versenyképesség, termelékenység területe is. Hogy látja, ezen a téren milyen előrelépési tartalékaink vannak?
Ez a legfőbb előrelépési tartalékunk, amiről Jan Tinbergen, az első Nobel-díjas közgazdász, amivel kapcsolatban Jan Tinbergent kell idéznem, az első Nobel-díjas közgazdászt, aki azt mondta a 20. század közepén, hogy az ember megnyerte a technológiával szembeni versenyt a köznevelés kiszélesedésének köszönhetően, vagyis képesek vagyunk a technológiát működtetni, ezért növekedni fognak a bérek, és csökkenni fognak a jövedelmi egyenlőtlenségek. Most azt látjuk a 21. század elején, hogy ez nem valósul meg. Olyan robbanásszerűen változik a technológia, hogy ez pontosan is a bérek egyenlőtlenségéhez vezet. Aki tud, aki tudja alkalmazni a technológiákat, azt keresik a munkaerőpiacon és megfizetik, aki nem, az pedig lemarad. Ezért alakítottuk át a felnőtt képzést, ezért tesszük mérhetővé a felnőtt képzést, amiről az első felében beszéltünk a beszélgetésnek, és ezért emeljük meg az egyetemeket, és ezért alakítjuk át az innovációs ökoszisztémát, hogy ide vonzzuk azokat a kihívásokat, amikre csak magasan képzett munkavállalók és kreatív munkavállalók tudnak válaszokat adni.
Köszönjük szépen, Állatotkár, hogy befáradt hozzánk és állta a sarat. A nap vendége tehát György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára volt a mikrofonnál. Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.